Áldás, békesség, Istennek dicsőség! Önök a Tisztás, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Ágoston Csilla és Papákos szerkesztő műsorvezető köszöntik a hallgatókat. A műsor alatt hallgatóim ma is betelefonálhatnak a műsorral kapcsolatos kérdéseikkel vagy személyes problémáikkal kapcsolatban a 061-374-0904-es számon. Hívásaikat Takács Enikő, viselkedés elemző, a Károly Gáspár Református Egyetem pszichológus mesterszakos hallgatója várja, tehát a 061-374-0904-es számon, vagy esetleg írhatnak is a tisztas@mariaradio.hu címre. Szeretettel köszönjük mindenkit, és akkor átadom Csilla neked a szót.
Köszönöm. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és ugye az előző adásunk óta most picit több idő telt el. Az idei első adásunkban ugye picit összefoglaltuk, hogy mik is azok az új történések, változások, akár intézményi szinten, amikre érdemes ma Magyarországon odafigyelni, milyen új könyvek, filmek jelentek meg, ami érdekes olvasmány lehet bárkinek, és a mai alkalommal egy kicsit ismét azzal foglalkoznánk, hogy akár milyen intézményes lehetőségek vannak az addiktológiai betegek kezelésében, és van a mai alkalommal egy vendégünk is, sok szeretettel köszöntjük itt stúdiónkban dr. Kalapos Miklós Péter főorvosurat, addiktológus főorvosurat, akit ma erről a témáról fogunk kérdezgetni. Úgyhogy én egy picit most át is adnám a szót a főorvos úrnak, és kérném, hogy egy kicsit mutatkozzon be a hallgatóknak, mondja el, hogy mi az, amit ön a legfontosabbnak tart, akár a saját szakmai hitvallásával kapcsolatban elmondani.
Köszönöm szépen a felvezetőt, üdvözlöm én is a hallgatókat, és igyekszem ezzel a lehetőséggel a legjobban élni. Kurtán indítanék, én azt gondolom, hitvallásnak talán a legmegfelelőbb az, hogy a bajt igyekezzünk megelőzni, és ez sok területre igaz, azt gondolom az addiktológiai természetű betegségek, problémák vonatkozásában ez különösen igaz, és a többes szám az arra utal, hogy ezt sokan szeretnék az egészségügy keretébe delegálni. Én azt gondolom, hogy a megelőzés, idegen szóval a prevenció az össztársadalmi feladat, ebben természetesen az egészségügynek, és ezen belül nekem is, mind az egészségügyben dolgozónak megvan a szerepe.
Hogyha akkor jól értem, amit mond doktor úr, tehát hogy több rétre lehet bontani a megelőzés, mint fontos tevékenységet a szenvedélybetegséggel kapcsolatban. Az egyik azok az intézménytípusok, ahol dolgozik ön is, ami szenvedélybetegeknek a ambuláns ellátásával foglalkozik. És még milyen területekre gondoljunk, mire gondoljanak a hallgatók, ahol lehet lépni ezekben a ügyekben?
Hát a megelőzés attól is függ, hogy ki a célközönség. Nyilvánvaló, hogyha például az egész társadalmat kívánjuk megcélozni, most maradva itt az addiktológia, vagy mondjuk így a kémiai szerek, tehát alkohol, drog, gyógyszerfogyasztás területén, akkor nyilvánvaló a társadalom felé más üzenetet kell közvetíteni, mint mondjuk azok felé, akik már esetleg kipróbálták a szert, ad abszurdum, már használják is. Tehát ezt szakmailag szoktuk úgy fogalmazni, hogy elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenció van. Ez azt jelenti, hogy a célközönség is más, és mások természetesen a módszerek is. És ebből adódóan mások azok a szereplők is, akik ezt a prevenciós tevékenységet adott esetben végzik.
A főorvos úr egy támaszgondozó ból érkezett hozzánk, és engem nagyon érdekel, azt gondolom, hogy valószínűleg a hallgatókat is, akár hozzátartozók, akár szerhasználati problémákkal rendelkezők hallgatják a műsort, hogy végülis hogyan kellene elképzelnünk egy ilyen támaszgondozó működését, milyen jellegű szolgáltatásokat nyújt, kik fordulhatnak ide, úgyhogy ez lenne nekem most itt a következő kérdésem.
Hát tulajdonképpen a támasz az egy mozaik szó, a területi általános megelőző addiktológiai szolgálatonak a rövidítése, és ez a mozaik szó tulajdonképpen a 80-as évek vége, inkább a 90-es évek elején került a köztudatban, alapvetően és dönten Levenden László professzor úr munkásságának köszönhetően, hisz ő kezdeményezte már a 89 előtti időszakban is, hogy hát az alkohollal, fogyasztással és az alkoholfogyasztás okozta egészségügyi károsodásokkal rendszer szinten foglalkozni kell, és amikor a politika fölvállalta, akkor elkezdtek a gondozók kialakulni, és gyakorlatilag a 90-es évek közepéig történt egy olyan politikai, egészségügyi, és akár mondhatom így társadalmi összefogás is, ami létrehozta ezeket a gondozókat. Ezek egészségügyi intézmények gyakorlatilag területi elv alapján működtek. Azért fogalmazok így, mert bizonyos helyeken ma már a támaszgondozók nem elérhetőek. Tehát ezek egészségügyi intézmények, és gyakorlatilag a szenvedélybetegségekben szenvedők járóbetegként történő gondozásával, ellátásával foglalkoznak. Most a szenvedélybetegségeket, itt most alatt értem az alkohol, drog és gyógyszerfüggőséget, és az úgynevezett viselkedési addikciókat is, akár mondjuk munkaalkoholizmus, játékszenvedély. De alapvetően is dönten azért a szerfogyasztók azok, akik egy ilyen helyen megjelennek.
Műsorról beszélgettünk, és én nagyon meglepődtem, amit mondott a doktor úr, hogy én azt gondoltam legalábbis, hogy támaszrendelők azok működnek, itt Budapestet hoztam fel, és hogy működnek gyakorlatilag minden kerületben, úgy, mint ahogy a legtöbb kerületben van mondjuk reumatológia, meg sorolhatnám még a szakrendelőket, és nagyon meglepődtem, hogy hát ez nem így van, hanem elég hézagos mondjuk a fővárosi, nem tudom most a vidéki településeket, hogy néznek ki. Jó van ez így, hogy ez ennyire hézagos? Mi az, ami tudja pótolni? Vagy miért van ez, hogy így alakult ki ez a fajta felállás a addiktológiai ellátásban?
Hát az, hogy hézakos, nyilvánvaló nem jó, aki egy kicsit is tájékozottabb a kérdésben, tehát mondjuk egy tájékozott újságolvasó, az tudja, hogy bizony az alkohol és drogfogyasztás azért sokakat érint, tehát hogy hézakos az ellátás, ez semmiképpen nem jó. Hogy miért alakult itt ez a helyzet ki, erre én tulajdonképp nem tudok választ adni, mert nyilván sok ága boga van, a pénzügyitől kezdve egészen odáig, hogy van-e szakember, vagy sincsen, illetve hát lássuk be, hogy sok helyen adott esetben nem is biztos, hogy gondolnak rá, hogy az ilyen típusú betegeknek külön ellátóhelyet kéne létrehozni. Tehát adott esetben ebben a szakmának is lehet felelőssége.
Bár ugye arról sokszor beszélünk, hogy pont a szenvedélybetegségek esetében nagyon gyakori a belátás hiánya, de mégis pont azért, mivel úgy látjuk, hogy azért vannak itt ilyen hiányosságok az ellátottság lefedettségében, ahogy itt erről beszéltünk, hogy nem minden kerületben működik támaszrendelő. Kik fordulnak, vagy milyen problémákkal fordulnak elsősorban a rendelőben dolgozókhoz? Most itt arra gondolok, hogy itt ugye említette doktor úr, hogy szerhasználati problémákkal, de alkohol, drogfogyasztás ezek közül mi tűnik prevalensebbnek, mi tűnik gyakoribbnak jelenleg?
Annyival egészíteném ki Csilla a kérdésedet, hogy miért mennek oda? Tehát, hogy le akarnak állni, vagy oda kísérik, vagy tehát, hogy mi ebbe a meglátása a doktor úrnak tapasztalata?
A választ két részre bontanám. Egyrészt arra válaszolnék, hogy milyen típusú problémákkal, másrészt meg arra válaszolnék, hogy miért jönnek egyáltalán. A problémákat, azokat már említettem, tehát alapvetően és döntően alkohol, drog és gyógyszer használók jönnek. Az arányokat borzasztó nehéz megmondani azért, mert vannak, akik többféle szert használnak, tehát mondjuk egy alkohol problémás részben talán orvosi segéd lett, egy gyógyszerfüggővé válik, vagy ugyanez igaz egy drogfüggőre, tehát nagy az átjárás. Mégis az úgy néz ki, hogy azért a kémiai szerproblémások döntő része az még mindig alkohol problémás, a drogosok kisebb részben jelennek meg, a gyógyszerfüggőknél borzasztó nehéz állást foglalni, hisz olyan, hogy tiszta gyógyszerfüggő viszonylag kevés van, tehát vagy valamilyen alkohol, vagy drogfogyasztás van az előzményben, vagy pedig esetleg valamilyen pszichiátriai betegség, és annak kapcsán kezdte el mondjuk a nyugtatókat szedni, és vált függővé.
Bocsánat, hogy közbe kérdezek. Igen? Ez azért akkor lefedi a társadalomnak a működésmódját is, hogy az alkohol probléma a legjelentősebb a magyar társadalomban, ezt én jól tudom, ugye, és hogy a drog van kevesebb arányba, és talán a gyógyszerű meg nem sokat lehet tudni.
Én azt gondolom, hogy az alkohol és drog vonatkozásában, amit felvetett, az azt gondolom megállja a helyét, bár nagyon óvatosan kell bánni az ilyen mondjuk így becslésekkel vagy kijelentésekkel, mert azért nagy a rejtőzködés. De tradicionálisan a magyar társadalom azért borfogyasztó, illetve pálinkafogyasztó nemzet volt és jelenleg is az. Tehát ha azt mondom, hogy több az alkohol problémája jelenleg, mint a drogproblémás, akkor azt gondolom nem tévedek nagyot. Viszont a gyógyszerfüggők vonatkozásában már nagyon nagy a bizonytalanság, még nagyobb, mint a drogfüggőknél, hisz nem tudjuk, hogy ki mennyit szed, hisz ezek az emberek sokszor azt mondják, hogy én gyógyszert szedek, tehát tulajdonképpen az említett belátás ebben a belátás hiánya ezen a téren még kap egy plusz muníciót, hát hogy én gyógyszert szedek, én beteg vagyok, és miért kevernek engem össze mondjuk egy olyan emberrel, aki a sarki kocsmában leissza magát a sárga földig. Tehát az az igazság, hogy a gyógyszerfüggők tekintetében nagy a bizonytalanság, de ki kell jelenteni, és ez nekem is a szakmai véleményem, hogy ez a három közül a legsúlyosabb probléma. Na most, hogy kik jönnek, hogy jönnek? Hát nagyon gyakran jönnek a betegek azért, mert úgy gondolják, hogy változtatni akarnak. Jönnek azért, mert a család a ultimátumot ad. Nagyon ritkán azért, mert mondjuk a munkáltató ad ultimátumot. Ezt manapság ritkábban látom, 10 évvel ezelőtt azért ez gyakoribb volt. Vagy, és ez különösen a droghasználókra igaz, azért jön, mert a hatóság küldi, fel szeretném hívni itt a figyelmet, a kábítószer használata, birtoklása, az büntető törvénykönyvbe ütköző cselekmény, tehát, ha úgy tetszik, hivatalból üldözik.
Hát nagyon gyakran előjön itt a motiváció között a külső nyomás, akár hatósági nyomás, akár családi nyomás, de azért itt az első, ami egy kis reményre adhat okot, ez a változásra való vágy vagy igény. Ez egyébként azoknál mekkora arányban jelentkezik így a tapasztalatai alapján, akik kényszerből jönnek, úgymond akár hatósági, akár családi nyomásra, és mi az, ami elindíthatja valakiben ezt a változásra való vágyat, hogy ő ténylegesen változtasson az életén, és egy egészségesebb életet alakítson ki?
Hát erre nehéz általánosságban válaszolni azért, mert minden betegnek az életútja ilyen szempontból egyedi, és hogy kinél mi az a pont, amikor elkezd gondolkodni, hogy itt valami baj van, és mikor érkezik el ahhoz a ponthoz, amikor azt mondja, hogy most már tennem is kell. Ezt nehéz megmondani, de tulajdonképpen azt gondolom, nem is az a lényeges, hogy megtaláljuk ezt a pontot vagy sem, hanem az a lényeges, hogyha ez megfogalmazódott az illetőben, talál-e olyan segítőket, akár civil, akár hivatásosakat, akik tudják őt terelgetni abba az irányba, hogy le tudjon szokni a szenvedélyéről. És e tekintetben kiemelt jelentősége lenne a társadalom felvilágosításának. Tehát, hogy például mikor szóljak a barátomnak, hogy te, Józsi, úgy veszem észre, hogy mostanában talán többet iszol, vagy mostanában már mintha másképp innál, mint korábban, vagy túl gyakran vagy részeg. Tehát ezek olyan jelzések lehetnek, amelyek elindíthatják az említett Józsit abba az irányban, hogy esetleg elgondolkodjon azon, hogy te jó Isten, így látnak engem? Lehet, hogy változtatnom kéne? Vagy miért látnak így?
Ez nagyon fontos téma, ez engem nagyon érdekel, mert olvastam erről, meg másokkal is beszélgettem, hogy azt mondják, és ugye lehet, van egy erről ilyen görbe, és ilyen progresszív görbe az alkoholizmus, mint betegség. Hát, hogy el kell élni az alkoholistának, adott esetben, vagy más szenvedélybetegnek a mélypontot, hogy ki tudjon lábolni ebből a helyzetből. Viszont én látok azért olyan embereket is, akik nem túl idősen, hanem fiatalabb korban lábaltak ki ebből, és nem biztos, hogy olyan tragikus mélypontjaik voltak, bár minden embernek nyilván saját mélypontját éli meg legtragikusabban, amiben mindent elveszített. Tehát akkor akkor úgy tűnik, hogy vannak beavatkozási pontok ebben a lefelé ívelő pályán korábban is, nem kell feltétlenül tönkre menni teljesen egy szenvedélybetegnek ahhoz, hogy elinduljon a felépülésben.
Azt gondolom, hogy igen, tehát egyéniek az utak, egyéniek az életcélok, mondhatni azt, hogy ki mikor eszmél rá arra, hogy neki esetleg van egy felelőssége önmaga iránt, környezete iránt, ez nagyon változó. Na most a mélypont az meg tényleg egyedi. Tehát ha és amennyiben összetöröm a Ferrarimat, lehet, hogy én azt egy nagy tragédiaként élem meg, de sokan felsóhajtánának, bár lett volna Ferrarim. Tehát azt gondolom, az egyéni optika az meghatározó, és ezért sem lehet univerzális úgymond képet alkotni a tekintetben, hogy ki, mikor, hol érkezik el arra a pontra, hogy én azt gondolom, amikor ott van, és úgy érzi, hogy ő segítséget igényel és kéri, akkor érkezett el arra a pontra.
Akkor tulajdonképpen a családnak, a munkatársaknak, a barátoknak nagyon komoly szerepe van, hogy milyen fajta tükröt tesznek az érintett felé, adnak-e visszajelzést, mert hát ezekből tud valójában ő táplálkozni, vagy ezekből tud valami leszűrni, hogy nem jól működöm.
Igen, ez mindenképpen azt gondolom, hogy így van, hogy a környezetnek, a családnak, a barátoknak, a munkahelynek, adott esetben még a hatóságnak is, és most legyünk jó indulatúak, ilyen szerepe lenne, de én kitágítanám a kört nem csak az addikciós problémákkal szemben. A társadalomban élés az azt jelenti, hogy folyamatosan alkalmazkodnunk kell a többiekhez, és a többiek visszajelzéseket adnak nekünk, hogy rendben, ezt mi toleráljuk, támogatjuk, esetleg eltűrjük, vagy ad abszurdum, ezt mi nem toleráljuk, és ha jogot itt már említettem, tiltjuk, sőt, büntetjük.
Hát lenne a társadalomnak egy fontos ilyen kontrollfunkciója, úgymond, hogy ezt a szerhasználatot kordában tartsa, ami azért nem, úgy látjuk, hogy nem mindig működik, és lehet, hogy érdemes is hangsúlyoznunk ezt az üzenetet, akár hogyha hozzátartozók hallgatják az adást, hogy nekik is van szerepük abban, vagy ezeknek a visszajelzéseknek az adásában. Én az intézmény honlapján olvastam arról, hogy azért nagyon sokféle szolgáltatást nyújt a támaszgondozó, tehát a farmakológiai kezeléstől kezdve a pszichoterápiáig sok minden nem részt vehetnek az odakerülők, ami nekem kimondottan felkeltette az érdeklődésemet, hogy 2010-valahány óta most már önismereti csoport is indul alkoholistáknak, illetve alkohol problémákkal rendelkező személyeknek. Hogy érdemes ezt elképzelnünk, vagy hogy működnek ezek a csoportok, miben segíthet ez akár egy szenvedélybetegnek a felépülésben, hogyha ilyen csoportokon vesz részt?
Hát először is pontosítanom kell, a honlapoknak van egy természete, hogy nem napra készek, tehát sajnos aktuálisan nincsen önismereti csoport nálunk, de volt ilyen terv, illetve indítottunk is csoportot, ami miatt nem sikerült, hogy nem jött össze megfelelő beteg létszám. Na most, hogy ez a honlappal kapcsolatos önkritikus megjegyzésem. Az önismeretnek azt gondolom mindenféle fajta betegségben nagy szerepe van, hisz ha én fölismerem a saját korlátaimat, fölismerem ugyanakkor az erőforrásaimat, akkor a korlátaim ugye óvatosságra intenek, az erőforrásaim meg mégis egyfajta önbizalommal töltenek el, hogy na, ezt, azt, amazt föl tudom használni. E tekintetben lennének ezek az önismereti csoportok hasznosak, hogy fölmérje ki, hogy mit tud mobilizálni, hol vannak a hiányai, illetve hogy azt lássa, hogy tulajdonképpen nem derült égből a villámcsapásként jött az ő mondjuk alkohol vagy drog problémája, hanem adott esetben bizonyos működésbeli zavarok úgy benne, úgy a családban hívták elő ezt a fajta, nevezzük így, választ.
Arról van-e tapasztalat, doktor úr, hogy a támaszrendőr, ugye az egy ambuláns ellátás, hogy a gyógyulás vagy a felépülésnek a aránya mennyiben tér el mondjuk a kórházi ellátásban résztvevőktől, tehát mennyire hatékony az ambuláns ellátás, mennyire lehet működtetni ott ezeket a terápiás eszközöket, amik egyébként a pszichiátriának a kezében vannak. És hogyan képzeljük el egyáltalán azt a történést, amikor oda beesik egy szenvedélybeteg, ami milyen folyamatban van neki része?
Én nem tudok olyan tanulmányról, ami vizsgálta volna a fekvő, illetve a járóbeteg ellátók hatékonyságát ebben a tekintetben, de én azt gondolom, csacsiság is lenne, mert itt egy folyamatról van szó, és tulajdonképp, hogy mi a helyszín, azt határozza meg, hogy az illető igényeit hol tudják jobban kielégíteni. Tehát maradjunk a mi gondozóknál, ha mondjuk bejön valaki megvonási tünetekkel. Elképzelhető, hogy ezek a megvonási tünetek olyan, mondjuk legyen alkohol megvonás, hogy még konkrétabb legyen. Olyan állapotban van a beteg, hogy azt mondja az orvos, úgy ítéljük meg, hogy járóbetegként is biztonsággal el lehet látni, mert a beteg az igyekszik együttműködni, nem olyan súlyosak a tünetek, és ad abszurdum, vannak támogató kapcsolata is, család vagy barát. De elképzelhető, hogy olyan szintű a megvonási tünetek súlyossága, hogy azt mondja az ember, hogy a beteg biztonsága, a gyógyulás érdeke azt kívánja meg, hogy fekvőbeteg intézményben lássák el a beteget, és amikor a megvonási tünetek mondjuk lezajlottak, akkor elképzelhető, hogy a gondozóba visszatérve mondjuk gyógyszeres, pszichoterápiás ellátásban részesül. De elképzelhető, hogy a kórházban tovább megy egy pszichoterápiás rendszerbe, vagy ad abszurdum egy rehabilitációs intézményben folytatja a gyógyulást. Tehát én azt gondolom, hogy itt együttműködésről, egymásra épülésről van inkább szó, ezek egymást kiegészítő entitások, mintsem egymást kizáróak, és nagy hiba lenne, hogyha egyfajta, mondjuk így, hierarchiát képzelnénk el. Abban az értelemben van csak hierarchia közöttük, hogy a betegség vagy az állapot súlyossága mondjuk megkíván egy fekvőbeteg ellátást, vagy mondjuk nem kíván meg.
Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos üzenet. Nekem nagyon tetszik ez a fajta szemlélet, amiben most már több kérdés után is azt látom, hogy sokszor visszatérünk arra, hogy mennyiféle egyedi útja lehet a betegeknek, akik bekerülnek valami módon az ellátásba, és mi is ugye erre törekszünk, hogy sokféle utat vagy lehetőséget megmutassunk, amik közül ugye egy itt a támaszgondozóknak az útja. Ami még engem érdekelne azzal kapcsolatban, hogy ugye doktor úr szakmai életútjának része az is, hogy különböző könyveket írt. Volt, amit orvosta a hallgatók, szakorvos jelöltek részére, és ha már beszéltünk arról, hogy milyen fontos az, hogy a társadalom minden szegmensében lássuk azt, hogy hogyan lehet jól segíteni a problémákkal küzdőknek, akkor mi van most ezzel kapcsolatban az orvosok fejében? Ugye ez egy kiemelt szakma az addiktológia szempontjából, hiszen sokszor mondjuk a házi orvosi kezelésbe kerülnek be azok, akiknek egyébként van szerhasználati problémájuk is. Hogy látja ma jelenleg téren a szakmát, vagy a képzést akár?
A szakmát tekintve én úgy gondolom, hogy a korábbiakkal egybevetve ma már inkább mondhatom azt, hogy azért a kollégák nagy része ezeket a nevezzük így betegségeket, mert ha egy bizonyos szintet, mondjuk a függőség szintjét már eléri a kémiai szerhasználati probléma, akkor ezt már betegségnek minősíthetjük. Nem akut, tehát heveny, múló állapotként látja, hanem krónikus betegségként. Ez nagyon fontos, mert ez egy szemléletet jelent. Gondoljanak bele, hogyha a szakember közli mondjuk Kovácsnéval, hogy kedves asszonyom, magának diabétesz mellitusza, köznyelven cukorbetegsége van, akkor nem azt mondja, hogy jó, találkozunk 5 év múlva, hanem igyekszik vagy személyében, vagy egy kolléga által gondozásba venni. Tehát, hogyha ez igaz, egy ilyen természetű krónikus betegségre, akkor ennek az orvosi attitűdnek igaznak kell lenni az addikciós betegségekre is. Ezek krónikus betegségek, visszaesésekkel tarkítottak, és ezek a visszaesések, tehát az, hogy maradjunk mondjuk az alkoholnál, kicsit többet iszik az illető, tartósan italozik, esetleg megvonási tünetek alakulnak ki, amelyek múló állapotok egy betegségen belül, de nem a betegség maga. Ez azt jelenti, ha ezt a különbséget meg tudja tenni a szakembereknek a jelentős része, most szakember alatt az összes orvost értem, akkor azt gondolom, jó úton járunk. Én úgy látom, hogy ebben a vonatkozásban van változás. Na most az oktatás tekintetében viszont én már nem vagyok ennyire optimista, mert hogy addiktológiát, mint tantárgyat Magyarországon tudomásom szerint egyetlen orvos egyetemen sem oktatnak. Tehát ez azt jelenti, hogy integráltan ezt a fajta tudást egy orvostanhallgató a kurikulum során nem kapja meg. Én ezt hibának tartom.
Tehát akkor picit felemás képünk van erről, hogy is állnak e tekintetben ma az orvosok Magyarországon. Tehát ha picit a példánkat itt tovább visszük az előbb, ugye Józsi példáját, akinél a környezet mondjuk észreveszi, hogy hát kedves Józsi, egy picit most már többször öntesz fel a garatra, mint kellene, és problémáid vannak, és ugye, hogyha bekerül az orvoshoz, ott pedig azért jó eséllyel láthatja, észreveszi egy szakember, hogy kialakult-e már ez a függőség, és már egy betegséggel van-e dolgunk. Hogyha jól értelmeztem, ugye a közönségnek, vagy a hallgatóságnak itt egy picit össze is szedtük azt, hogy mik is ennek a függőségnek a tünetei, nem azért, hogy laikusként diagnosztizáljunk, hanem hogy jobban észrevehessük, hogy tényleg mitől kezdve is van probléma, és nem az van, hogy Józsi csak jó ízűen megiszik velünk egy pohár bort egy családi összejövetelen. Tehát itt ugye az egyik ilyen fő tünet volt a megvonás, amit említett is, hogy a támaszgondozónál ugye ezt is, ezzel is foglalkoznak. Illetve talán ami felmerült még a tolerancia, tehát egyre nagyobb mennyiséget iszik az illető ahhoz, hogy eléri a kívánt hatást, mik azok, amikre még érdemes lehet odafigyelni, vagy akár laikusként is az ember észreveheti, és akkor megszólalhat bennünk egy vészcsengő, hogy talán most már tényleg a függőség irányába halad valaki a környezetünkben.
Az előbb említett tolerancia és megvonás, ez valóban az orvosi kritériumok között szerepel, de hát én félek, hogy a hallgatóság, illetve a nagy része nem szakember, tehát én azt gondolom, ő abban veszi észre ezt a két jelenséget adott esetben, hogy mondjuk hétfőn már nagyon gyakran nem megy bedolgozni, vagy ami nagyon fontos, és ez a toleranciára utalhat, másképp piszik. Megváltozik ugyanakkor a személyisége is, viselkedése mások irányába mondjuk mogorvább lesz. Akkor elhanyagol feladatokat, úgy a munka, mint a családi élet területén. Tehát akkor hobbikat ad föl. Tehát gyakorlatilag ő és az ital, mintha egyé válnának. Azért ezeket a jeleket egy rokon, egy barát észrevesz, hogy ilyen korábban járt a Józsi pecázni, gyerekek, már régóta nem jár. Uh-huh. Miért nem jár a Józsi pecázni? Tehát vannak figyelmeztető jelek, a diagnózist az orvosnak kell fölállítani, ami az esetek egy részében nem is feltétlen könnyű, de sajnos a hozzánk fordulók nem elhanyagolható hányadánál különösebb nehézséget nem okoz. Ez azért baj, mert minél súlyosabb állapotban jön a beteg, annál nehezebb a terápia, illetve hát sokkal több adott esetben a testi vagy a lelki károsodás, ami azt jelenti, hogy adott esetben a beteg kénytelen szembenézni most mondjuk szívérkeringési betegségekkel, vagy pedig máj problémákkal, vagy abszurdum olyan személyiségváltozással, amelyek már sajnos maradóak.
Még egy kiegészítő kérdés jutott eszembe ehhez, ugye itt most a példánkban Józsinak neveztük az illetőt, de adhattunk volna neki női nevet is. Most hirtelen szöget ütött a fejemben, hogy vajon más intőjelek figyelhetők-e meg nőknél, vagy mi ezzel kapcsolatban a tapasztalat az ő őszerhasználati problémájuk, vagy úgymond karrierjük kapcsán?
Az a tapasztalat, és ezt a statisztikai adatok alátámasztják, hogy a fiatalok körében a fiúk és a lányok, vagy a fiatal férfiak és fiatal nők alkoholfogyasztása kiegyenlítődni látszik. Mondjuk még ma is elfogadottabb, hogy a férfiak nyilvánosan ihatnak, a hölgyek között talán az úgynevezett zugivók, rejtveivók aránya nagyobb, de mindenképpen ez a kiegyenlítési tendencia észlelhető. Ezzel az a probléma, hogy a nőknek az alkohol toleranciája jóval kisebb, tehát az a helyzet, hogy a női szervezetben az ugyanolyan mennyiségű alkohol jóval nagyobb károsodást okoz, mint a férfiakban. Drogok vonatkozásában ezt a fajta markáns jelenséget én legalábbis magam nem észleltem, és a szakirodalomban sem nagyon találtam ennek nyomát. Tulajdonképpen bizonyos szertípusokat talán inkább férfiak vagy fiúk használnak, bizonyos szertípusokat talán inkább lányok vagy hölgyek, de nem tudom, hogy ez nem egy mesterkélt megkülönböztetése.
Az időnk az hamarosan le fog járni, bár nincs írva pontosan, hogy mennyi van még hátra, de még remélhetőleg beleférne arról néhány dolgot beszélni, hogy mi történik akkor, hogyha valaki elérte azt, hogy kihozanodott, már egy jó ideje abszinens, kapcsolatban van a támaszgondozóval, jár önhöz, jár oda az egyéb terápiákra, hogy meddig kell lesz neki, vagy mi történik hosszú távon, hogyan képzeljük el egy szenvedélybetegnél. Lesz olyan, amikor felverti ezt a poharat, vagy lesz olyan, amikor valami fajta változás történik vele kapcsolatban?
Ez egy elég divatos kérdés, hogy aki korábban szerfüggő volt, tehát most maradjunk az alkoholnál, hisz a poharat említette, lehet-e később úgymond szociális ivó. Azt azért látni kell, hogy ezek a függőségek lényegüket tekintve nem a kémiai szer körül forognak, hanem egy lelki igény körül. Ez azt jelenti, hogy ez a személyiség mélyéből táplálkozik. Ha ebből indulunk ki, akkor azt kell mondanom, hogy egy korábban függő egyén mindig érzékenyebben fog reagálni bizonyos jelenségekre, és biztos, hogy az alkohol ilyen szempontból, ha bekerül ismét az ő életterébe, akkor könnyen azt eredményezheti, hogy kontroll nélkül elkezd italozni. Tehát a szociális ivó és a később függővé váló között markáns személyiségbeli, lelki működésbeli különbségek vannak, és ezek nem szűnnek meg azzal, hogy az illető abstinensé vált. Az abstinencia nem cél, hanem eszköz.
Azt gondolom, hogy ezzel is hangsúlyozzuk azt, hogy ez nem egy pusztán orvosi probléma. Azonban, mivel az adásidőnk véget ért, még szerettem volna pár érdekes dolgot összefoglalni, ami elhangzott, ami talán fontos lehet, hogy tudatosítsuk, hogy nem csak az alkohol, hanem a drogok, és ami még itt nagyon fontos és előkerült, a gyógyszerek is kiválthatnak függőséget, és ahogy az elején is mondta a doktor úr, a legjobb, ha megelőzzük a bajt, tehát erre nagyon fontos odafigyelni, hogy a problémák súlyosbodása előtt megakadályozzuk, hogy ez mind kialakuljon. Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmet, és további kellemes estét kívánunk!
Szép szavakat már régen nem hiszem el. Tudod, én megszoktam, hogy az életem védeni kell. Nekem nincs más istenem, csak a kenyerem és a vérem. Ez a sorsom, ez az életem, szabadon kell, hogy éljem. És vizet prédikál, az az én szívemben hitet nem talál. Nekem nincs más istenem, csak a kenyerem és a vérem. Ez a sorsom, ez az életem, szabadon kell, hogy
hírpercek.
Híreink következnek, a mikrofonnál Kontra Zsuzsa hírolvasót hallják.